Hatalmas Isten, áldott mennyei édesatyánk, alázattal, hódolattal, tisztelettel imádunk téged. És ezt szeretnénk, Istenünk, a Szentlélek által tenni, mélyen megalázkodva előtted, és nem csak szánkról, hanem szívünkből és egész lényünkből imádni téged. Méltó vagy örökké való Istenünk, hogy tegyük ezt a te dicsőségedre, mert megváltottál, magaidévá fogadtál, és őrzöd, oltalmazod, vezeted az életünket, és készíted az örökké valóságot veled tölteni el. Hálát mondunk Istenünk azért, hogy megtapasztaltuk már sokszor és most is, hogy e hely nem egyéb, mint az Istennek háza és a mennyeknek kapuja. Köszönjük az imaházat, köszönjük a gyülekezetet, a szenteknek közösségét, ahol megtapasztalhatjuk újból és újból a te jelenlétedet, és ahol különleges módon érezteted, hogy te köztünk vagy a Szentlélek által. Imádunk ezért téged és magasztalunk. Köszönjük, hogy az ördög munkáját mindig te rontod le, és kész vagy most is ezt megtenni a te dicsőségedre, lelkünk üdvére, szabadítására. Szeretnénk a következő perceket, órákat a te nevedben, a te dicsőségedre, a te jelenlétedbe úgy eltölteni, hogy atyai szíved gyönyörködjön, és mi pedig örvendjünk neked. Imádkozunk azért, hogy áld meg azokat a testvéreket, vagy barátokat, akik nem tudtak eljönni ide, mert betegek, mert szenvednek, mert nyomorúságban vannak. Kérünk téged, az ő helyzetükhöz képest, te bátorítsd és vigasztald őket. Imádkozunk, áld meg ezt a várost, áld meg ezt az országot, és áld meg, Uram, a magyarországi testvéreket is, debreceni testvéreket, és azt az országot, és az egész világot. Most különösképpen azért könyörgünk, hogy mindenütt, ahol összegyűltek a te gyermekeid, tapasztalják meg jelenlétedet. És ebben az órában, ezekben a percekben, sok-sok millió erről szájon ima, háladás, hódolat a te szent nevednek. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntjük a testvéreket az Úr Jézus nevében, és minden kedves jelenlevőt. Köszönöm azt is, hogy szabadon mondhatom, hogy noha debreceni testvérek vannak itt köztünk, de nem ők a középpont most itt, hanem a mi drága jó Istenünk. És ezzel erre integetnek ők, mert tudják ezt. És szeretnénk azt, hogy az ő szín előtt, az ő jelenlétében történjen minden. Szeretném, hogy akár én beszélek, akár ti beszéltek, akár énekeltek, lássátok, lássuk a mi drága Úrunknak a szemét, hogy figyel ránk, és gyönyörködik bennünk. Vagy esetleg, remélem, nem lesz szomorú. Hanem nagyon gyönyörködik az ő gyermekeiben, amikor őt igazán tiszta szívből imádják. Köszöntjük Balogh Barnabás testvért is, debreceni gyülekezet egyik lelkipásztorát. A másikat még nem sikerült elfogni. Bereczi testvér nem tudott eljönni újból, egészségi állapota miatt most nagyon akart jönni. Máskor is reméljük, de most nagyon akart jönni, nem tudott eljönni. Hát imádkozzunk ő érette is. Én is feküdtem a héten, de erre a napra az Úr jónak látta, hogy felkölcsön. Mindenkit szeretettel köszöntünk, és kívánjuk azt, hogy úgy, hogy a jó Isten mindenkit személyesen ismer, személyesen áldjon meg ezen a délután. Ez a legnagyobb dolog, ha valakit megáldhat a jó Isten. Személyesen, igazán megáldhat a jó Isten. Ezt az áldást kívánjuk szólóknak, hallgatóknak, szolgálóknak és mi, akik részt veszünk, ezt kívánjuk. Tapasztaljuk meg a Jóisten áldást.
Thank you. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Bozsa Celesztin Márk vagyok, és 17 éves elmúltam. Te hívők szülő gyereke vagyok, és ennek ellenére nehezen tudtam eljutni, úgy gondolom, a megtérésre. Nagyon sokszor hallottam így az ige üzenetét, hogy Isten megszólít, de nagyon sokszor nemmel válaszoltam Istennek. Volt olyan idő, hogy nem is tudtam, hogy egyáltalán hol tartok én Istennel, mert voltak evangelizációk, sokszor mondtam magamban már az imákat is, hogy szeretném követni az Úr Jézust, és feltettem a kezemet is, de ezek mindig úgy abban maradtak, és egyet tudtam, hogy Istennel rendezni kell a kapcsolatomat. És volt egy olyan, kb. Olyan másfél-két éve voltak olyanok, amikor így az Izraelben voltak ilyen támadások, és én akkor nagyon azt hittem, hogy az ott már nagyon a vége a dolgoknak, és akkor mindig, amikor ott figyeltem a híradót, akkor imádkoztam Istenhez, hogy csak még most ne legyen vége, az első adandó alkalommal én megtérek. És hát és így figyeltem az utolsó idők jeleit is, hogy majd jelek lesznek az égen, és sokszor olyan különösnek találtam a holdat is, hogy hívtam a szüleimet, hogy most nem olyan furcsa, és nem tudtam elaludni, meg így nagyon nagy félelemmel tudtam elaludni. Aztán volt olyan is, hogy a szobámban ilyen 40,1 és 40,3 fokos lázzal feküdtem, és mondtam Istenem, hogy ha megtartasz, akkor ha tehetem, akkor egyből meg fogok térni. De hát ezeknek sem lett következménye. És hát olyan sokszor szólt Isten hozzám, hogy attól féltem már, hogy megkeménylik a szívem, és hogy nem tudok majd dönteni. És hát eljött az idő, hogy tavaly nyáron a nemzetközi baptista táborban, ami ott volt Debrecenben, úgy mentem el, hogyha Isten fog szólni hozzám, akkor én behívom a szívembe az Úr Jézus. És hát ez megvalósult, át tudtam adni az Úr Jézusnak az életemet, és hála Istennek, hogy bemerítkezhettem ez év februárjában, és azóta próbálok Istennek tetsző életet élni. És hát ez sokszor sikerül, sokszor pedig nem, és hát ez nem terveztem, hogy ilyen hosszan elmesélem, csak délelőtt helyezte Isten ezt a szívembe. Ez ott függ össze azzal, amit szeretnék mondani, hogy nekem is mennyi hibám van, és mennyi hiányosságom. Most a hétvégén volt ifjúsági konferencia Debrecenben. Hát erre nagyon sokan eljöttek, zsúfolásig volt el az imaház, azt lehetett látni délt a képeken az imaházat, meg nem voltak is már sokan ott. Tehát zsúfolásig tele volt, és az volt a témája egyébként a konferenciának, hogy a szellemvilág, szellemi harcok, és ezekkel kapcsolatban hallhattunk érdekes tanításokat. És a szombatesti napon evangelizáció volt, amit Bándi Sándor tartott, ő hirdette az igét, és volt egy olyan felhívás, hogy tegye fel az a kezét, aki tud róla, hogy megvan kötözve bizonyos dolgokban. Nem feltétlen kellett nagy dolgokra gondolni, de azokra is lehetett. Tehát olyan dolgokra, amit nem adtunk át Istennek, vagy amiről tudjuk, hogy rossz, és mégis ott vannak az életünkben, vagy terhek, vagy bűnök. És nekem kapásból vagy 5 dolog így biztos feljött bennem, és én is felmeltem a kezem, és tudtam az alkalom egy részében imádkozni egy barátommal, és ezt elmondani, ezeket elmondani neki, és egymásért imádkoztunk. És azt kívánom a gyülekezetnek, hogy akik így még nincsenek megtérve, azok fogadják el az Úr Jézust minél hamarabb, mert biztos vannak közöttünk olyanok, akik úgymond irigyelhetnék azt, aki 15 éves korában megtért, hogy mondják azt, hogy szent irigységgel, hogy 15 éves korában megtért. Én sajnálom, hogy hamarabb nem tértem meg, mert biztosan hamarabb is megtettem volna. Akik pedig már akik pedig már megtértünk, azok kérjük Istent, hogy tisztogassa folyamatosan az életünket, mert a szombat esti alkalomnak múlt héten a konferencián volt egy olyan része is, tehát egy ilyen gondolat, hogy akár csak legyen az egy pókfonányi kötelék, ami visszatartana minket az üdvösségtől esetleg az utolsó napon. Tehát, hogy az már talán mindegy is lenne, hogy az egy egész kötél, vagy tényleg csak egy pókfonányi. És hát kívánom a gyülekezetnek Isten kegyelmét, hogy ezt tudjuk észrevenni, és tudjuk Isten kezébe rakni. Köszönöm.
Kovács János és Ványi Barbara következnek, majd az énekkar szolgálata újból.
Hogy megértsd, mennyit ér egy év, kérdezd meg a diákot, akinek ismételnie kell.
Hogy megértsd, mennyit ér egy hónap, kérdezd meg az anyát, aki koraszülöttet hozott a világra.
Hogy megértsd, mennyit ér egy hét, kérdezd meg egy heti lapszerkesztőjét.
Hogy megértsd, mennyit ér egy óra, kérdezd meg a szerelmest, aki találkozóra vár.
Hogy megértsd, mennyit ér egy perc, kérdezd meg azt az utast, aki lekéste a vonatot.
Hogy megértsd, mennyit ér egy másodperc, kérdezd meg az autóst, aki nem tudta elkerülni a balesetet.
Hogy megértsd, mennyit ér egy tized másodperc, kérdezd meg a sportolót, aki ezüstérmet szerzett az olimpián.
Minden pillanat kincs, ami a tied, a tegnap történelem, a holnap rejtelem, a ma ajándék.
Kisi József, Bedő Magdolna és Kovács Kálmánné következnek, utána újból az énekkar.
A menny felé tekints, ha bánt a kín, a gond, a baj, s lelkedben tornyosul a jaj, sóhajod ne a földbe ásd, a menny felé bocsásd. Meglásd, segít az Úr neked, boldoggá teszi lelkedet, kereszted nem lesz már teher, ajkad vidáman énekel, tied lesz minden égi kincs, csak a menny felé tekints.
Dicsérje őt a köd is. Minden lélek és minden létező, hó, szélvihar, tűz és jégeső, dicsérjétek az Urat! Még a köd is dicsérje szent nevét, az a nyírkos szürke pára. Eloszlik majd nem sokára, ha egyszer Isten azt mondja, elég. Lelkem, dicsérd az Urat! Ne csak a napsugarakért, virágos tarka rétekért, áldást osztó őszökért, gazdag kijelentésekért, meleg testvéri szívekért, hanem a ködért is. Lelkem, ne utáld meg a ködöket, a botokat, a sötét járatlan utakat. Meglásd, tündöklőbb lesz a nap, és túláradóbb szívedből a hála, mikor a mester parancsára felszáll a köd, és világos lesz újra. Ó, zengjed, zengd hát szívem húrja! Köd, sok nehéz óra, dicsérjétek az Urat! Legyen szívem mélyebb, alázatosabb. Ködök, vigyétek végbe rendeletét, míg csak ő nem mondja, most már elég.
Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és hozom az én nőtestvéreimnek az üdvözletét, és mondhatnám azt is, hogy a tiszántúli egyházkerület nőtestvérének az üdvözletét, ugyanis egy pár héttel ezelőtt egy konferencián voltunk, ahol többen is együtt lehettünk, és így adom át az én testvérem köszöntését. És közel áll hozzánk ez a gyülekezet, a ti pásztorotokért a debreceni gyülekezet folyamatosan imádkozik, és imádkozik értetek is, akik egymást hordozva, egymás betegségét, gyengeségét hordozva töltitek be a Krisztus akaratát. Áldjon meg benneteket az Úr. És egy verset mondanék el, és talán úgy nézünk a versekre, hogy, hogy mintha az nem a mi gondolatunk lenne. Ezt a verset, ami összecsengett az én szívemben és a gondolatokkal, Balogh Miklós, nyugdíjas lelkipásztor, ma már nyugdíjas lelkipásztor írta, ő, neki az utolsó szolgálati helye Pécs volt, most nyugdíjas lelkipásztor, aki aktívan munkálkodik még az Isten népe között. És így hallgassátok ezt a verset is. Akarom, tisztulj meg. Igen, ő rég akarja tisztulásod. Akar te is. Most már csak rajtad áll. Ne menj tehát tovább, míg meg nem áldott. Akard, nem űsz többé a rúdhalál. Megújult lelked úgy szabadon szárnyal. Ó, mondd ki hát, míg kér az alkalom. Bűnbánó szívvel, igaz akarással. Akarom. Szörnyű betegség, észrevétlen őről nem fáj, de belsőt halálba halad. Vedd észre hát az orvos közeléről, sokáig titkolt poklosságodat. Képmutató lelkednek sok fekéjét, mely észrevétlen fertőz másokat. Tetted szavadnak éles ellentétét, míg testet tölt sok bűnös gondolat. Egy kiács, ha más ezzel letorkol, míg gyógyulásra hív az alkalom, hisz életet függ most egyetlen szótól. Akarom. Nincs kivétel, senki. Hidd el, ma minden ember így vagy úgy beteg. Imádkozunk örök, könyörgő hittel, imádkozunk nyomorgó emberek. Mint akit az idő a legjobban sürget, mint haldokló az életért remeg. Hozzuk hamar hát haldokló hitünket, kár minden percél, mert mely meddőn pereg. Ne szégyeljünk szívünkből sírni könnyeket, zokogva kérni bátran, szabadon. Őszintén szóljunk, egy szót, csak, és ne többet, akarom. Akarom azt, hogy más legyen a lelkem. Halál helyett, ó, élni akarok, és akarom, hogy szent lelked vezessen, lemosva róla minden salakot. S a te szavadat zengje, gyenge lelkem, örök visszhangként, drága hatalom, a te hiteddel minden alku ellen. Akarom, akarom, akarom.
Az énekes szolgálata következik, aztán az igeolvasás és igehirdetés következik.
Thank you. kedves testvérek, keresse meg a jelenések könyvének a második részét, és az első 8 verset fennállva, első 7 verset fennállva kísérjük figyelemmel. János apostol mennyei jelenésekről írott könyve második rész első versétől a 7. versig terelő szakasz a következőképpen hangzik. Jelenések könyve második rész első versétől. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk Jézus Krisztus, dicsőség legyen neked. Beleremegünk, Urunk, abba, hogyha arra gondolunk, hogy te annak idején megjelentél a Pátmos szigetén a mennyei látnoknak Jánosnak. Aki szenvedett érted, Uram, de minden szenvedéséről megfeledkedett, amikor találkozott veled. Amikor arra gondolunk, Urunk, hogy olvashatjuk a te ígéret, és nagyon hálásak lehetünk ért, hogy akkor és ott üzentél nem csak az akkori gyülekedeteknek, akikek a közvetlen címzettei voltak az üzeneteidnek, hanem nekünk is. Ugyanakkor, Urunk, látjuk, hogy te igaz Isten vagy, és igazat beszélsz. És tudjuk, Urunk, hogy látsz bennünket is. Tudod a mi cselekedeteinket is, Debrecenben is, Szatmár Németében is, Magyarországban is, Magyarországon is, Erdélyben is, az egész világon. És szeretsz bennünket. Nagyon szeretsz bennünket, és nem akarod, Uram, hogy hiába való dolgokat tegyünk. Hogy nélküled tegyük a missziót, nélküled végezzük a te munkádat, amíg te bíztál ránk. Uram, könyörgöm hozzád, hogy ne csak hallgassuk, hanem meg is halljuk a te szavadat. Jézus Krisztus nevében vagyunk előtted, Atyánk, árasz ki ránk a te szent lelkedet, engem is használj eszközül, nem vagyok erre méltó, Uram, de a kezedbe tettem és teszem magam most. Kérlek téged, szólj hozzánk, hallani szeretnénk és cselekedni a te akaratodat. Amen. Tessenek helyet foglalni. Én is köszöntöm szeretettel a kedves Szatmár Németi testvéreket, és mindazokat, akik eljöttek az ő hívásukra, akár más gyülekedetekből, a környékről, vagy messzebbről is akár, akár pedig a városból, mint látogatók. Nem először vagyok ebben a gyülekezetben, a testvérek jól tudják, és amikor az ember már elég sokszor van egy gyülekezetben, viszonylag, talán ebben a gyülekezetben voltam a legtöbbet a nem Debrecen és Debrecenhez kötődő gyülekezetek közül, akkor van egyfajta felelősség rajtunk. Egyrészt ilyenkor már kicsit hazajön az ember, és akkor nem mondhat akármit. Hogy szeretne, hogy jót mondani, szeretne, hogy jó hírt mondani, hiszen a feladatunk is, hogy evangéliumot hirdessünk. Én is fölkészültem egy prédikációra, le van gépelve. Aztán ma délelőtt szólt az Úr hozzám. És erre az ígére mutatott rá. Istenem, hát ez olyan kemény ige. Én nem is vagyok méltó, hát én sem vagyok különb, mint akinek fogok prédikálni. Nem is tudom, hogy mi a helyzet. Nem is vagyok benne úgy a gyülekedet vérkeringésébe, hogy tudjam, hogy éppen most aktuálisan ilyet kell mondani, vagy nem. És vagy azt értettem, hogy talán pont ezért. És hát kinek szóljon az Isten, hogyha nem annak, aki prédikálni fog. És jaj, annak, aki nem figyel az Isten szavára. Kedves testvérek! Az efézusi gyülekezet abban az időben, az első században első vonalbeli gyülekezetek közé tartozott. Nem akármilyen hely volt az Efézus, és nem akármilyen gyülekezet volt az efézusi gyülekezet. Ha visszaemlékenünk az apostolok cselekedetéről írott könyvre, azt olvassuk, hogy Pál, amikor megy hazafele, ugye vissza Antiókiába, akkor megáll Efézusban, bemegy a zsinagógában, és kezd bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, és egyfajta polémia alakul ki az ottani zsidó hallgatóság és közötte, aztán mikor már kezd a vita úgy forrósodni, akkor Pál azt mondja, hogy, és mikor kezdik maradni, hogy maradjál még, Pál azt mondja, hogy most el kell mennem. Ha Isten akarja, még vissza fogok jönni. Pál elmegy haza Antiókiába, beszámolott a missziójáról, közben Isten tovább végzi az efézusi gyülekezet alapítását, mert Isten az, aki gyülekezet plantál ezen a világon. Mi eszközök vagyunk, vagy nem vagyunk. Dicsőség az Úrnak, a Szatmár Németi gyülekezetért is, hogy vagytok eszközei neki, hogy plantáltok szerte a megyében gyülekezeteket. És Isten gondoskodik tehát a népről, és elküldi Apollóst. Apollós valamit hallott az Úr útjáról, és egy nagyon szisztematikusan világos bibliai látással rendelkező emberként, tanítóként tanítja a népet. Aztán látják, Aquila Priscilla odaérkezik közben Rómából, ők is ugye már érettebb keresztényekként vannak jelen, látják, hogy ez az ember buzgóbb, mint amennyi tudománya van neki még Krisztusról, és magukhoz veszik, nem leszólják, na, ez se tud többet, mint mink, mi többet tudunk, magukhoz veszik, és tanítják az Úr útjára. Testvérek, a gyülekezet építése, a gyülekezet plántálása egyfajta csapatmunka. Ha megjelenik a versengésnek a szelleme, az már az ördögnek a győzelme. Abban mindig baj lesz előbb vagy utóbb. Ki a nagyobb? Ki tanít jobban? Ha nem látod meg a gyülekezeten belül, akár milyen helyzetben, vagy akár milyen felelősséget bizattál meg, hogy együtt kell dolgoznod a többiekkel, hisz egy hajóban vagyunk, a Krisztus hajójában, akkor vigyázz, mert könnyen becsap az ördög. Aquila, Priscilla és Apollós. Nem így történt. Oda vették maguk mellé, tanítják az Úr útjáról. Aztán akarta Isten, hogy visszaérkezzen Pál apostol, vissza is ért. Efézusba talál tanítványokat már ott, akik valamit tudnak az Isten útjáról, eljutnak a megtérés, a bűnbánatnak az útjára, és a János keresztségével megvannak keresztelve, be vannak merítve. De ez még nem a Krisztus keresztsége, nincs még a Szentlélek az életükben. Ugye Pál kérde, a nagy kérdés fölteszi, vettetek-e Szentléleket, miért utána hívők élettetek? És amikor jön a válasz, az őszinte válasz, azt se tudjuk, hogy van-e Szentlélek, akkor ugye elmagyarázza nekik, illetve kézátétellel Isten Szentléleke kiárad a efézusi gyülekezet akkori kis csoportjára, és megindul a misszió. Pál apostol 3 hónapig vitázik a zsidókkal a zsinagógában, aztán amikor ellenállnak és keményen gyalázzák az Úr útját, eddig várt Pál, érdekes, meddig kell nekünk valakikért harcolni, amikor gyalázták az Úr útját a nép előtt, akkor Pál azt mondta, hogy na ennyi volt. Ennyi volt, felelősség a tietek, kiment, kibérelt egy iskolát, Tyrannosz iskoláját, és úgy volt ez akkor, hogy a nagy melegen, a délben, ugye a déli, a mediterrán vidéken van a siesta időszak, az tudjuk, ez ma is így van, 11-től 4-ig nem csinálnak az emberek semmit, akkor ugye üres az iskola, lehetett ott tanítani az embereket, Pál apostol tanította valószínűleg ebben az időszakban az embereket, 2 évig szisztematikusan tanította, hirdette az evangéliumot, és ahogy olvassuk, egész Ázsia meghallotta az igét, Ázsián értendő az az egész terület, az az egész, mondjuk így most egy megye, egy ország rész, a birodalomnak egy tartománya, ami ott volt Törökországnak az akkori nyugati részén. És hatalmas gyógyulások történnek, csodák és jelek történnek, kellett, mert az egy okkult módon fertőzött város volt, a nagy Artemis istennő, egy hatalmas bálvány, hatalmas templomban, világ 7 csodájának egyikeként tartották akkor a számon, ott imádták, és mikor egy bálványimádás folyik, akkor az emberek meg vannak fertőzve teljesen szellemileg. Ma is így van különben. Akik nem az Istent imádják, és valamiért nagyon lelkesednek. Érdekes volt, amit Celi mondott, a múlt hétvégén volt a konferencia nálunk, és nagyon érdekesen ez a téma előjött, hogy az evangelizáció keretében, ami inkább a hívőknek szólt, mint a nem hívőknek, hogy mi az, ami megkötöz téged, mi az, amire rengeteg időt, energiát, pénzt megszámolatlanul mersz adni, és tudsz adni, és akarsz adni. Vigyázz, az a bálványod, és ha akarsz abból szabadulni, gyere Krisztusod, és akkor ott imádkoztunk egymásért, és Isten adott kegyelmet, adott szabadulást sokunknak. Szóval ez a fajta Artemis Diana Isten imádás megkötözte ott az embereket, egy borzalmas ördögi jelenlétés van a városban, és Isten jeleket és csodákat ez bizonyítván, hogy ő az igaz Isten, azt olvasok Pálnak még a ruháját, a kendőket is elviszik, ami rajta volt a testén, és a betegekre teszik, és azok meggyógyulnak. Aztán ugye az ördög is lép, ahol az Isten népe, Isten munkája beindul, az ötvösök zavargása keletkedik, rájönnek, hogyha az emberek megtérnek, akkor az ők is Artemis Diana templomaikat nem fogja senki megvenni, ők ebből éltek, ugye lázadást támad, aztán végül Isten mégis kegyelmet ad, lecsendesíti a lázadást. Tehát ment a harc, ment a misszió, szilárdult, erősödött az efézusi gyülekezet. Aztán Pálnak is eljött az ideje, ő is elment onnan. Aztán azt olvassuk az igében, a Timóteushoz írt első levélben azt mondja Pál apostol Timóteusnak, amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsol meg németek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hitáltal, parancsol a célja pedig a tiszta szívből, jó lelkismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Maradj Efézusban, mondja Pál Timóteusnak, még egy hatalmas tanító, még egy hatalmas újszövetségi ember, Timóteus, ő is megjelenik Efézusban, és harcol, hogy ott a hitnek a harcát építi a gyülekezetet, tanítja a gyülekezetet az Istennek az útjára. És a gyülekezet él, erősödik, és stabilizálódik. Amikor alakul, körül 50-es, 60-as években van ez, utána ez 30 évvel íródik ez a jézusi mondás nekik. Aztán a hagyomány szerint, ez a Bibliából már az én emlékezetem szerint nem igazolható, de nagyon erőteljes hagyomány támasztja alá, hogy János apostol, az utolsó élő apostol is Efézusban telepedik le. Tehát végül is az utolsó nagy tanító, aki még él, ugye Krisztus követők nemzetségéből, akik még személyesen látták az Úr Jézus Krisztus és tanítványaiként szolgáltak, szintén Efézusba adatik ez az apostol, és ott hal meg a hagyomány szerint, ott szolgálja az Urat, szolgál az efézusi gyülekezetben. Hogyha ez így volt, akkor nagyon érdekes lehet neki hallani azt, amit Jézus most mond, ez az első üzenete az Úr Jézus Krisztusnak ott a Pátmos szigeten János felé. Ha így volt, akkor az történik, hogy a gyülekezet angyalának írd meg, neked mondom János, te vagy a gyülekezet angyala, hogyha jó, akkor ott volt, mert akkor jó volt a vezetője. És akkor olvassuk az igét. Bemutatkozik az Úr Jézus, aztán mondja, hogy tudok cselekedeteidről, tudok fáradozásodról. Elismerő szavak. Annak idén Pál apostol azt mondta az efézusi véneknek, amikor Miletusnál ugye ment Miletusba, hajózott és kiszállt és elbúcsúzott Miletusba, hívott magához őket, és mondta, hogy viseljetek gondot magatokra és a nyájra, aminek őrizővé tett titeket a Szentlélek. Ez efézusiaknak szól ez az akkori ige. Ott Pál apostol szájából is, aztán itt a bizonyságtétel, hogy tudok cselekedetedről, fáradozásodról, kitartásról, és arról, hogy nem viselted a gonoszokat, próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, hazugnak találtad őket, tudom, hogy van benned kitartás, teret viselted, és nem fáradtál meg az én nevemért. Ez a gyülekezet 30-40 év múlva is gyülekezet. Ez a gyülekezet 30-40 év múlva is olyan, akire föl lehet nézni. Ez a gyülekezet olyan, aki fáradozik az Isten országának építésében. Aki nem hagyta abba. Nem csak a nagy lelkesedés, hanem egy ébredés időszak volt az, ami munkára serkentett őket, hanem a kitartásban is megvoltak. Sokszor az német gyülekezetnek a problémája, hogy van egy ébredés, Isten kegyelme kiárad. Azt mondta valaki, az ébredés olyan, mint egy hirtelen lejött nagy zápor. De utána mi van? Utána megy tovább, amikor Isten már felelősséggel bíz meg bennünket, amikor megismerjük Istent, megismerjük magunkat, megismerjük a saját feladatunkat, amit Isten ránk bízott, aztán csináljuk tovább, a kitartásban nagyon könnyen el lehet bukni. Efézusban nem így volt. Ezek az emberek tovább fáradoztak az Isten országában. Ezek az emberek világos szellemi látással rendelkeztek, hisz ilyen tanítóik voltak, mint mondom, Pál, Apollós, Timóteus, János apostol, ezek tudták, hogy mi az evangélium. A gonoszokat megvizsgálták, a lelkek megítésének ajándékával, megvizsgálták, és akit apostolnak mondta magát, felismerték, hogy az vagy nem az, és aki nem az, azt mondta, nem vagy az. Meg kiűzték őket a gyülekezetből, nem viselték el a gonoszokat. Lelkeket megítéltek, jó látással bírtak. Aztán itt van egy nagyon érdekes mondat még az Úr Jézus dicséretéből. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Érdekes, így van a fordítás, nem fáradtál meg. Testvérek, megvallom nektek őszintén, hogy az Isten országának a teherviselésében én magam is, de sokan, akik vállalják ezt, sokszor megfárad az ember. Megfáradunk. Ez azt jelenti, úgy éljük meg, hogy valahogy az embernek úgy elmegy a kedve meg a lelkesedése. Valahogy ránehezednek a kudarcok, hogy az életben nem csak kudarcok vannak, hanem vannak győzelmek is, de amikor csak a kudarcok nehezednek, amikor gyengék vagyunk, mikor úgy elfáradunk, megfáradunk, amikor az ember szívét, lelkét kiteszi valamiért, hogy valamit végezzen, mert az Isten rábízta, és ezt tudja, hogy Isten rábízta, aztán ellenállással találkozik, meg gyalázkodással találkozik, meg értetlenséggel találkozik, meg közömbösséggel találkozik. És olyan szélmalom harcot kell vívni a sokszor a gyülekezetben, a testvérekkel, nem a világgal, az nem belefáradni úgy, mint amikor az ember gyülekezetben van ilyen helyzetben. És Efézusban nem így volt. Ott úgy ment az élet, hogy a terhet viselők, a harcot vívók, a missziót vállalók nem fáradtak meg. 30 év múlva, hanyadik generáció, már legalább a második generáció. Micsoda örökséget adtak át az elsők a következőnek. Micsoda élet ment ott a gyülekezetbe. Fantasztikus testvérek, bár ilyen gyülekezeteink lennének. Bár ilyen gyülekezeteink lennének, amiről szól. Jézus, amikor dorgálás mond, utána hozzáteszi, előbbiekhez hasonló cselekedeteket cseleked. Amit mond Jézus, az nagyon is pozitív, nagyon is jó, azt nem elhagyni kell, attól nem elfordulni kell, azt nem abba hagyni kell, azt folytatni kell, de van valami. Az Isten igéje kétélű kard. Nem hízeleg nekünk. Ha a szószékről hízelgő beszédet hallottok, és nincsen benne egyenesség és őszintesség, és akkor is minden jónak és szépnek hangzik innen, amikor te tudod, hogy nincsen minden jó, és nincsen minden szépen, akkor tudd meg, hogy aki hirdeti az igét, nem az Isten igét hirdeti, hanem a magáért hirdeti. Vagy félti az állását, a pozícióját, a népszerűségét, vagy bármit. Akkor más céllal van itt elől. Az Isten igéjébe néha vannak olyan dolgok is, amiket nem szeretünk elmondani. A profétáknál sem volt különb helyzet. Jeremiás azt mondja, belefáradtam, elegem van. Azt is megbántam, amikor született azt a napot. Mit kell neki csinálni? Térj meg, aztán ismét a szolgálatomba állhatsz, mondja neki Isten. Szóval jön a fekete leves. Jön a fekete leves Jánosnak, és hát az efézusi gyülekezet, de valóban fekete leves az ítélet. Egyszer hallottam egy prédikációt. Nem is baptista prédikátor volt, egy református professzor hirdette az igét. És azt mondta, kedves igehallgató gyülekezet, a Biblia legsötétebb lapjai nem azok, amikor az Isten ítél, hanem azok, amikor az Isten hallgat. A textus a Sámuel könyvének az eleje volt, Hofni és Fineás szolgálata, időszaka, érája, amikor ritka volt a kijelentés, mert nagyon aljas és mély bűnben éltek a papok. Az Úr sátora körül, az Úr háza, akkori háza körül nagy gyalázat volt. Az Isten hallgatott. Ez a legfélelmetesebb dolog a Bibliában is, de a világban is, testvérek. Ez a vihar előtti csend időszaka. Tudjuk, hogy történni fog valami, de nem tudjuk, hogy mi. Amikor Isten úgymond ítél bennünket, akkor menteni akar bennünket. Nem csak a menthetőt, bennünket. Azt akarja, hogy korrigáljuk az utunkat. Az efézusi gyülekezet nem rossz fele ment. Efézusi gyülekezet nem rosszat csinált. Efézusi gyülekezet nem az Istennek ellene állt. Nem az Isten nevét gyalázták. Ó, szó se volt róla. Valahol mélyen volt valami probléma. Olyan probléma, hogy talán azt se látott, aki bement a gyülekezetbe az utcáról. Az azt látta, hogy milyen közösség, micsoda szeretet, micsoda hatalom, micsoda tiszta tanítás. De valahol a mélyen, a szíveknek a mélyén valami már nem volt benne. Valami már hiányzott, ami valamikor benne volt a szívekbe. És ezt még talán János se látta, ha ő volt az akkori vezető. De nem látta a gyülekezetnek az angyala, ha nem ő volt. Ez csak Jézus látta, és idejében szól Jézus. Hát nem a szeretet van ez mögött. Nem ítél Jézus, hanem mondja. Nem ítélete sújt, hanem figyelmeztet. Van valami baj, Efézus. Efézusi gyülekezet. Az a panaszom ellened, hogy nincsen már meg benned a verső szeretet. Testvéreket, egy olyan kifejezés, ami nehéz lenne úgy megmagyarázgatni, de aki egyszer igazán megtért Jézushoz, az tudja, hogy miről beszélek. Az tudja, hogy amikor igazán betöltötte a szívét az Isten szent lelke, amikor felismerte bűneit, megkapta Istentől bűnei bocsánatát, az Isten népéhez csatlakozott, egyszerűen vonzotta valami az Isten népéhez. Hétköznap, vasárnap, mit számított, mikor? Imaóra, Isten tisztelet, mindig csak ott lelte helyét. Egy alkalmat kihagyni nem akart. Valami szolgálatra lehetőség volt, azonnal megragadta. Ő volt az első. Nem akart soha kimaradni abba, hogyha valahol mentek missziózni, valahol mentek bizonyságot tenni. Valamilyen gyülekezeti cél jött, mert, mit tudom, építkezés volt. Az első volt. Adakozni kellett valamire. Ami csak volt, azonnal tette oda. Idejét kellett odaadni. Minden félretet, minden hobbit, minden szabad időbe, szabadidős tevékenységet, és azt csinált, amit az Isten népe között lehetett és kellett csinálni. Akkor az volt a legfontosabb. Oda vágyott a szív, az iskolából a gyülekezetbe. Átélték, átéltük. Amikor egyetemista voltam, akkor tértem meg. Hát elmondtam. Annak idején csak röviden egy vizsga kapcsán történt, egy tételt kihúztam, hamar megcsináltam, mert könnyű volt, aztán nem csináltam semmit, tanár azt hitt, hogy puskázok, mondta, Barna maga puskázik. Hát mondom, nincs miből, tanár úr. Aztán előttől felelőtől kérdezett valamit, aztán tőlem is ugyanazt, nem tudtam. Azt mondja, rossz napja van magának a Barna. Egyből jött, hogy ez engem most ki fog rúgni. És imádkoztam, kiáltottam, Istenem, segíts meg. Aztán mondta, hogy ha puskázott, mikor én kerültem sorra, akkor kirugom, anélkül, hogy szót szólna. Ha nem, akkor átengedem egy négyessel. Kiforgatja a zsebeit? Ki? Egy levél volt benne, édesanyám küldte, azt hitte az a puska. Láttam, Isten lépett felém, én is léptem felé, megtértem. Ekkor tértem meg. És utána, akkor épült a gyülekezet, Tiház, Imaház, Debrecenben. Minden idegszálam azon volt, minden gondolatom, hogy mennyi időt tudnék ott lenni. Ha volt egy kis szünet az egyetemen, egy fél nap, vagy mit tudom én is kicsit kockáztattam is a dolgot, volt egyszer mentek tanulmányi kirándulásra Bábolnán, egy nagy mezőgazdasági kombinát volt akkor, szinte kötelező volt elmenni, és akkor én meg, hát akkor finálé volt az imaház építés, mert az átadás előtti hetek voltak, és én meg ellógtam imaházat építeni, úgyhogy reportra kellett mennem a tanárhoz ez miatt, de aztán megegyeztünk, úgyhogy nem rúgtak ki miatt, hogy nem is bántottak miatta. Ott az embernek a szíve, mikor megtér, és mindenkinek megvan a saját életében a története, hogy teljesen ott dobogott a szíve az Isten népe között, ott dobogott a szíve a misszióért. Akkor a Isten munkájába olyan szinten benne áll az ember, hogy még nem tud szinte semmit a Bibliából, de már mindenkit meg akart érteni. Emlékszek rá, amikor ifjúságin fiatalok voltunk, és volt egy lány, aki pont akkor tért meg, és az volt az ének, hogy szeretnék lenni én erőtlenül és szegény az Úr szolgálatában halált. És énekelt, és a szívből énekelt, látszott rajta, hogy és tényleg úgy is volt. Igyekedett mindenkit megtéríteni. Szóval ki is nevetik az embert a buzgóságáért. Az első szeretetnek ez a tűz, ami áthat bennünket. És itt Efézusban Jézus úgy látja, hogy a gyülekezetből ez a szeretet már hiányzik. Nincs meg. És Jézus úgy ítéli meg, hogy ez baj. Ez nagy baj. Vajon miért? Hát nem elég az, hogy mennek a dolgok úgy, ahogy a maguk rendjén kell, hogy menjenek. Nem elég az, hogy mindig van, aki prédikálja, mindig van, aki énekelje, mindig van, aki bizonyságot tenni, mindig van, aki verset mondjon. Nem elég az, hogy mindig mennek a közveti állomásokra, mindig szolgálnak. Nem elég az, hogy vannak bemerítések egyik a másik után. Hát miért nem? Miért baj ez? Mi az az első szeretet? Miért ilyen fontos az első szeretet a gyülekezetben, hogy jelen legyen? Testvérek, azért, mert ha ez nincs jelen, akkor van valami helyette a szívünk mélyén. Van valami helyette, vagy valaki helyette, aki nem Krisztus, aki nem az Istennek a szent lelke. Van valami helyette, aki el tudja hallgattatni az Isten szent lelkének a szavát. Van valami vagy valaki helyette, aki másfelé tudja az emberek az agyát vinni, mikor kap egy indítást, hogy menj és látogass meg, ó, hát biztos alkalmatlan lesz az idő, és inkább, majd egyszer csak. Van valaki ott, vagy van valami ott. Az emberi szív, az első szeretet, mikor már nincs benne, vagy megfogyatkozik, megosztottá válik. És tudjátok, hogy mondja az Isten igéje? Én vagyok az Úr, és dicsőségemet másnak nem adom. Aki átadta a szívét Jézusnak, akik átadtuk a szívünket Jézusnak, vegyük tudomásul, kedves testvérek, hogy amit énekelünk, hithangjai, valahány számos számolják, én az övé, ő az enyém. Én az övé. Nem az övé meg még valakié, meg az övé meg még magamé. Ez a legveszélyesebb bálványa ennek a kornak, ami hat erre a gyülekezetre is, meg a miénkre is, meg minden népére Istennek, az én. Az én kényelmem, az én szórakozásom, az én karrierem, az én előrehaladásom, az én érdekeim, és az Isten szorul hátrébb. Az első szeretet kihal, aztán mégis utána lendületbe viszi az ember a dolgokat, még a gyülekezetbe is szolgál, de egyre kevesebb örömet talál benne, talán egyre kevesebb az, amit engedelmességből csinálunk, egyre tompább a hallásunk arra, amit az Isten akarja, hogy csináljunk, csak megy a rutinos hívő élet, ezt hívják vallásosságnak. Testvérek, nem csak más felekezetek a vallásosak, vagy lehetnek vallásosak, a baptisták is lehetnek vallásosak. Testvérek, nem akarok proféta lenni ebben a kérdésben, de úgy érzem, és magamon is érzem nagyon sokszor, hogy nagyon hajlamosok vagyunk arra, hogy elvallásosodjunk, hogy hívőből baptistává legyünk. Azt írták a falon, hogy mondják, hogy baptista, hogy mondják ki egy baptista. Csak azt mondják, hogy a hívők. Az volt a múlt. És most a jelenben mi van? Az első szeretet hiánya. Testvérek, ez annyira fontos sarokpontja egy gyülekezet életének, hogy Jézus már akkor leleplez, amikor még igazából csak talán a veszélye áll fel annak, hogy ez nem sokára meg fog történni, ki fog az első szeretet a szívekből halni, illetve a gyülekezet többségének a szívéből halni. A megoldás. Két szó. Térj meg. Hívő gyülekezet. Hogy lehet mondani hívő gyülekezetnek? Térj meg. Hát én nem is merném mondani, mondja helyettem az Úr Jézus. A 7 gyülekezetből 5-nek, hogy térj meg. Az első század keresztényei közül az 5/7 részének, hogy térj meg. Hol vagyunk mi az első század kereszténységétől? Ahol a gyülekezetből mártirok voltak. Térj meg. Vissza. Vissza oda, ahonnan indultál. Testvérek, a hívőknek nehezebb megtérni, mint a nem hívőknek. A nem hívők világosabban látják a bűneiket. Meg tudják, hogy ők nem hívők. De mi tudjuk, hogy hívők vagyunk, tudjuk, hogy már egyszer elfogadtuk az Isten kegyelmét, tudjuk, hogy megtértünk igazán, tudjuk, hogy bemerítkeztünk, tehát hitvallást tettünk arra, hogy valóban elvégezte Jézus a szívünkben azt, hogy a régi életünk elmúlt és új jött létre. Ezt mi tudjuk már. Hát akkor minek kell megtérni? Testvérek, hogyha úgy látjátok, úgy látod, hogy gondot jelent neked ez a megtérés, akkor mondok neked valamit. Hangold újra a szívedet. Hívők vagyunk. Böjtés imádság. Klasszikus formák. Valahogy böjt. nem csak az, hogy nem eszünk, vagy nem iszunk, hanem nézd meg az életednek, mit töltél be most nagy részét, a szabadidőnek a nagy részét, aztán engedd azt el, bőtölj abból. Helyette imádkozz, hogy Isten tudjon hozzád szólni, hogy tudjál igét olvasni, hogy tudjon Isten azon keresztül üzenni neked, mutasson rá az életedbe annak, arra, amitől meg kell szabadulnod. És rájössz, hogy igaza van az Istennek. Persze az alapállás is ez kell, hogy legyen, mert ha valaki most úgy dönt, hogy hiába hallja az Isten szavát, talán gondolja, hogy vonatkozik is, azt mondja, hogy hát nekem nem kell megtérni, azaz Isten se tud mit kezdeni. Az Isten se. Ezért nem lesz a mennyországban mindenki. Mert van egy döntési lehetősége, nem csak az embernek általában, hanem a hívőnek is. Testvérek, nem az üdvösségről van már immár szó ilyenkor, hanem egyáltalán, hogy mi az, amit végzünk hívőként ezen a földön. Mennyire vagyunk eszközei az Istennek az ő munkájában. Mennyire tudunk együtt munkálkodni a Szentlélekkel. Mennyire végezzük a mi küldetésünket. Mennyire az Isten áldása, mennyire áradhat ki ránk az miatt, hogy a helyünkön vagyunk. Mert mennyire vagyunk egyáltalán a helyünkön. Térj meg! Mert ha nem, akkor elveszem tőled azt a hatalmat, amit szellemi vezetőként most birtokolsz. Efézus egy fákja volt, hatalmas világító fákja, amelyen az egész Ázsia megismerte Krisztust, Pál szolgálata nyomán, aztán a gyülekezet szolgálata nyomán. Mi, ahogy a gyülekezet még 600 évig volt, ezért valószínűsíthető, hogy ők megtértek, az a nemzedék. Elfogadták ezt az intést. Szóval nemzedékek sora még Krisztus szolgálatába állhatott ott Efézusban. Újra hangolódás. Újra Krisztusra hangolódás. Újra elkérni tőle az üzenetet, a vezetést, a döntéseinkben, újra segítségül hívni őt, egzisztenciális döntésekben. Hova költözzek, mit csináljak? Kivel álljak össze, mint egy vállalkozást csináló? Nagyon sok területen van az életnek, amiből kimarad az Isten. Ezekből is meg kell térni. Érdekes a folytatás ennek az igének. Hogy mennyire a Krisztus szeretete hatja át ezt az intést is. Ki mondja az ítéletet, ki mondja, hogy mi lesz, ha nem történik meg a megtérés, utána folytatja. Az viszont megvan benned, hogy gyűlöl a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Ez tényleg mit jelent, testvérek? Azt jelenti, hogy mikor elmondott mindent, különben szeretlek. Efézusi gyülekezet. Úgy érzi, hogy valami rosszat csinál a gyerek otthon, és nem egy nyakon vágja, mikor még kisebb. De tudja a gyerek is, meg mi is, hogy különben nagyon szeretjük. Csak azért csináltuk, azért intettük meg, azért fegyelmeztük meg, hogy nehogy neki valami baja legyen. Neki valami kára legyen. Jézus biztosítja az efézusi gyülekezetet, hogy különben szeretlek. Különben egy hullámoszton vagyunk. Ez hiányzik belőled most. Azért szólok, idejében szólok. Hogy ezt is korrigáljuk. Hogy teljesen egy összhangban legyünk ismét. Hogy teljesen az Isten akaratát tudjátok cselekedni ismét. Ezt meg kell tenni, ezt a lépést. Újra kell hangolni a szíveteket rám. Üzeni Jézus Efézusba. És talán Szatmárnémetben, és talán Debrecenben is. De különben szeretlek. Mert nagyjából, nagyon sok mindenben egy hullámoszton vagyunk. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, ami az Isten paradicsomában van. Figyelmeztetés és ígéret. Az ítélet után ígéret. Figyelmeztetés, a döntés, hogy akarod-e hallani, van-e füled rá, hogy meghallgass az Isten szavát, a te kezedben van. A te kezedben van. Te dönthetsz, hogy az Istentől való szót hallottál-e az ige nyomán, vagy pedig ez egy emberi beszéd volt. Neked kell eldönteni. De különben tudjál róla, hogy a győzelem is a tied, aki engedelmeskedsz Krisztusnak, és itt az ígéret arról szól, hogy a paradicsomban az élet fájáról kapsz enni. Ott leszel közösségben, a szentek táborában. Mert szeretlek, és nem akarom, hogy elvesz, nem akarom, hogy a helyedről kimozduljál, azt akarom, hogy megszilárduljál ismét, és új erőt kapjál, hogy újra tudd ahogy itt írja az ige, az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet végezni. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Amen.
Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána Bódi Sándorné, Szigeti Mária és Nagy Ferencné következik.
Örömök. Dél-Indiában az alkoholárusítás, a játékkaszinó és az éjjeli mulatóhely szigorúan tilos. Titokban azonban mégis mindegyik működik. Jártam a sötét utcákat. A szívem gyorsabban dobogott. Hátra tekingettem, hogy lássam, követe valaki. Addig kell élvezni a világ gyönyöreit, amíg az ember fiatal, mert eljön a nap, amikor már nem élvezheti. Alkoholt szeretnék inni, hogy jókedvre derüljek. Inni akarok, hogy elfelejtsem ezt a világot. A fekete piacra akartam menni, de az volt az érzésem, hogy követ valaki. Reszkedtem, és visszatekintettem. Mikor megláttam őt, megrémültem. Miért követ engem? Ezt mondtam neki, menj el, hagyj békén az élvezeteimet. Amikor a templomba megyek, akkor jöjj velem. Jézusom, miért követsz most? Ne akadályozz engem. Amikor befordultam az üzletbe, úgy éreztem, mintha Krisztus megragadta volna a kezem, és visszahúzott volna az utcára. Tovább jártam a sötét utcákat. A szívem még gyorsabban dobogott. A játékkaszinóba akartam játszani. Ez a játék élesíti az elmét. Milyen nagy öröm az, hogyha az ember nyer. Addig kell élvezni a világ gyönyöreit, amíg az ember fiatal. Mert eljön a nap, amikor már nem élvezheti. Visszanéztem, hogy lássam, követe valaki. Ott volt ő megint. Azt mondtam, már megfizettem a tizedet. Ha nyerek, a pénzt a szegény gyerekeknek adom. De ha mellettem állsz, uram, nem tudok nyerni. Akkor járj mellé, mikor Bibliát olvasom. Menj el, Krisztusom! Ne akadályozz engem. Amint be akartam lépni a kaszinóba, úgy éreztem, mintha Krisztus elgáncsolta volna a lábamat. Tovább jártam a sötét utcákat. Mindig tovább. A szívem mind gyorsabban és gyorsabban dobogott. Egy mulatóba akartam bemenni. Nem megyek minden nap. Nem baj, ha az ember évente egy párszor bemegy és elmegy. Addig kell élvezni a világ gyönyöreit, amíg az ember fiatal. Mert eljön a nap, amikor már nem élvezheti. Visszanéztem, hogy lássam, követe valaki. Ismét ott volt ő. Így szóltam hozzá, ha mellettem állsz, nem tudom élvezni a világ gyönyöreit. Mit gondolnak az emberek, akik itt vannak? Akkor légy közel hozzám, amikor imádkozom. Most menj el, Krisztus, ne akadályozz engem. Úgy éreztem, mintha visszarántott volna, és kidobott volna a mulatóból. Tovább jártam a sötét utcákat, de már nem gyorsabban, hanem egészen lassan. A szívem nem zakatolt többé, nem tekintettem hátra, nem féltem többé. Mindig tovább mentem. Ugyanazon az úton találkoztam a barátommal. Így szólt hozzám, követlek téged, anélkül, hogy észrevetted volna. Nem mentél be az italboltba. Meglepődtem. Tovább követtelek. Nem tértél be a kaszinóba. Nem értettem. Azután azt gondoltam, A mulatóba akarsz menni, de oda sem mentél be. Csodálkoztam. Jól ismerlek téged, miért nem mentél be? Így akartam válaszolni. Mit gondolsz rólam? Tudok én uralkodni az érzékeimen? Krisztus, miért nem mentél már el? Miért állsz még mindig itt? Ha az igazat mondom meg, mit gondol rólam a barátom? Krisztusom, mióta megváltómnak elismertelek, mindig akadály, gát voltál nekem. Köszönöm, Krisztusom, hogy te vagy az én akadályom. Akadályozz meg mindig, ha lábam sötét utakra tévedne. Köszönöm, Krisztusom, hogy te vagy az én akadályom.
Az énekkor szolgálatát kérjük. Tessék!
Nagy vagy te, Isten! Nagyságod csodálom, Istenem, melyről mindinkább zeng énekem, melyet dicsér a természet, melyet hirdetnek a felhők, a vizek, melyet hirdet a napsugár, a mindig megújuló tavasz, tél és nyár, melyet dicsér a csillagos ég, s a végtelen nagy mindenség. Nagyságod csodálom, Istenem, melyel uralkodsz mindenen, melyel vezérled a földet, az esőt hozó sötét felhőket, melyel meghatározod az időt, s irányítod a tavaszt, nyárt és őszt, melyel irányítod a napnak állását, s a mulandó élet fonalát. Nagyságod végtelen, Istenem! Költözz be a hitetlen szívekben, puhítsd meg, és töltsd be szeretettel, hogy kövessenek téged megújult élettel, és hogy kövessék parancsod mindenben, s az zengjék mindig, nagy vagy te, Isten!
Azt a verset, amit szeretnék elmondani, egy személyes bizonyságtétel az én számomra. Többször több helyen elmondtam, de még nem mondtam meg, és tulajdonképpen az Úr Jézus beszélget a szívemmel, amikor ezeket a sorokat olvasom. Amikor most szólt az ige a gyülekezethez, akkor úgy volt bennem, hogy én meg a gyülekezetnek egy tagja vagyok. És egészen lebontja az Úr Jézus Krisztus az egy tagra az ő akaratát. Egy nagy családnak vagyok az édesanyja, és úgy tapasztalom, hogy elég a mindennapnak a terhe, elég a saját magunk terhe, de az Úrnak más a gondolata, és őneki az a gondolata, hogy egymás terhét hordozzuk, és úgy töltsük be a Krisztus törvényét. Ne csak a saját családomnak a terhét, hanem úgy, ahogy ő adja. Nagyon sokszor kikerülhetetlenül adja elénk azt az utat, amit járhatunk, meg járnunk kell. Nem egyszer úgy tapasztalom, mint az irgalmas samaritánus esetében, hogy nem volt betervezve az, hogy ő ott egy sebesültet ellásson, segítsen, de ment az úton, és szükség volt arra segítségre. Kikerülhetetlen. Sokszor ezt az időt várom meg, hogy kikerülhetetlen segítséget lássak, mert addig én is húzózkodok, vonakodom, kényelmeskedem, és elég a magam terhe, elég a családom terhe, de mivel az Úr Jézusnak más a gondolata, ezért ilyen kikerülhetetlenül elénk teszi a szolgálatot, a segítséget. Vagy úgy, hogy az otthonunkat osszuk meg, vagy úgy, hogy az ételünket, vagy úgy, hogy az időnket, az erőnket, a pénzünket, mert ő szeretne minden területen úr lenni. Én is úgy látom, hogy a saját életemben, hogy egy-egy területet még oda-oda adok, de azt mondja az Úr Jézus, hogy sorba, mindegyik területen, az életemben, úgy, mint feleség, mint anya, mint lelki testvér, mint szomszéd, hadd legyen ő az ura az életemnek. Ne legyenek megtartott kicsi részei az életemben. nagyon áldott az, amikor ő veheti át az uralmat, és sok bánat és szégyen az, amikor ő nem tud uralkodni az életemben. Nagyon jó ezt most nekem is újra hallani, hogy szeret az Úr, elmondja a dicséretét is, végül elmondja azt is, ami nem tetszik neki, de mindent egybefoglalva szeret, de úgy szeret, hogy az én bűneimből, az én engedetlenségemből ki akar szeretni, ez a szeretet. Nem az, hogy vele simogat az engedetlenségbe, a bűnbe, nem kiemel onnan. És egészen részletesen akar az én életemmel foglalkozni, és uralmat venni. Előtted egy nyitott ajtó. Hogyan köszönjem meg Istennek, hogy csak nekem ad ételt és italt, és a szomszédom éhezik és szomjazik. Hogy mondhatom akkor, Uram, hálát adok az eledelért, és dicsérjem Istent, ha csak engem ruház fel, csak az én családomnak ad otthont, és a szomszédom mezítelen és az utcán alszik. Hogyan mondjam, áldott legyen Isten jósága, és magasztalnom kell Istent, ha csak nekem ad egészséget és szabadságot, és a szomszédom beteg vagy elnyomott. Kell akkor mondanom, dicsérem Isten irgalmasságát? Valóban hálát adjak Istennek, hogy éppen engem választott ki, és milliók élnek még sötétségben. Imádkozzak akkor, köszönöm Istenem, hogy a kiválasztottakhoz tartozom. Előtted egy nyitott ajtó. Gyermekem, nem azért adok neked enni és innivalót, hogy te jól lakott és vidám lehess, hanem azért, hogy ételedet éhező szomszédoddal megosszad, ha általad jól lakik, felismeri gondoskodásomat, és hálát ad nekem. Gyermekem, nem azért adok ruhát és lakást neked, hogy jólétben élj és büszkélkedj vele, hanem azért, hogy didergő szomszédodat, a te ruházatod óvja meg a hidegtől, és a te házad menedék legyen a szűkölködők előtt. Ha benned megtapasztalják az én jóságomat, engem dicsérnek majd. Gyermekem, nem azért adok egészséget és szabadságot neked, hogy gondtalanul örülj az életnek. Te egészséges vagy, ezért szolgálhatsz az öregeknek, betegeknek, és mivel szabad vagy, felszabadíthatod az elnyomottakat. Ha benned átélik az én irgalmasságomat, engem dicsérnek majd. Gyermekem, nem azért választottalak, hogy ezáltal itt és az örökké valóságban, nyugalomban és biztonságban érezd magad. Sőt, inkább munkatársamnak választottalak. Ha te az én szeretetemről bizonyságot teszel embertársaid előtt, megérzik az én jelenlétemet, sötétségben felragyog világosságuk, és veled együtt hálát adnak, magasztalnak és szolgálnak nekem. Előtted egy nyitott ajtó.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Ennek az igének utolsó sor úgy hangzott, hogy akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Szólt az Isten, én hozzám először. El kellett mondanom az igét. De úgy illik, hogyha valaki megszólítva érezte magát, lehetőséget kapjon arra, hogy válaszoljon. Most majd imádságok lesznek, de először kérem azt, hogy akit Isten igéje arra indított ma, hogy újra hangolja az életét, mert úgy érzi, hogy valóban az ő életéből is hiányzik már az első szeretetnek a tüze, és vágyik erre, kész akár újra megtérni is. Ezt a döntést tegye nyilvánvalóvá. Álljon majd föl. Az első én vagyok. Nem csak konferálni álltam föl, hanem azért, mert akarom én is újra hangolni az életemet. Mert szükségem van rá. Megkérem Pető testvért, hogy most játszon valamit. Mi pedig hajtsuk meg a fejünket, és aki úgy gondolja, hogy szeretné, hogyha az Úr szent lelke újra hangolná az életét, és ezért kész megtérni, visszatérni oda, honnan talán kiesett, álljon föl. És fogunk imádkozni majd. Emlékezzél vissza, hogy honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előzőekhez hasonló cselekedeteidet. Aki tehát úgy gondolja, hogy az első szeretet hiányzik az életéből, és akar, hogy Isten elkezdje azt munkálni, hogy ismét fellobbanjon ez a tűz a szívében az ő szent lelke által, az álljon föl, és imádkozni fogunk, az Úr elé állunk együtt. Az egész gyülekezethez szólt az Isten szent lelke, amely most a szatmárnémetiekből, a debreceniekből és sok mindenkiből áll, akik itt vannak ebben a házban. Magunk miatt kell sokszor egy ilyen döntést megtennünk, mert különben kimegyünk az ajtón, és a hétköznapok jönnek, és elfelejtjük azt már hétfőn, hogy mit hallottunk, mit mondott Isten nekünk. Kell, hogy egyfajta módon felégessük magunk mögött a hidakat, hogy Isten szent lelke újra hangolhassa az életünket önmagára. Aki tehát úgy gondolja, hogy szeretné ezt a lépést megtenni most, utoljára kérem, hogy álljon föl. És most kérem, akit a Szentlélek indít, röviden, hangosan imádkozzon. Az imádkozások sorát én fogom befejezni.
Köszönöm neked azt a féltő szeretet, amivel körülvesz. Hogy látni akarsz, és szolgálatban akarsz látni. A sátán is van, mert kísér. Én hozzám kiáltom, hogy add a te mentő szeretetet. ne aludjon ki az én bécsis.
Köszönjük, édesatyánk, hogy te féltő és szerető Isten vagy. Köszönjük a ma délutáni figyelmeztetésedet. Köszönjük, hogy te meg akarod újítani életemet, meg akarod újítani életünket, meg akarod újítani odaszállásunkat. Uram, kezd el ezt én rajtam, és végezz a gyülekezet minden egyes hagyján. Amen.
Bennem elhangjáim, az az első szeretet, de amit szívembe gyűjtöttem, segíts Uram, hogy újra te hozzád közelebb nőjek, ragaszkodjak hozzád, és gyújts bennem, Uram, azt a tüzet, azt a szeretetet, az első szeretetet, amit voltam, Uram, anélkül olyan lénye a hűvőjéhez, segíts neked.
Úr Jézus, drága, én is szeretném neked adni újból a szívemet, Uram, és kérlek téged, hogy tisztíts meg a szívemet, olyan sok területen kell, amíg dolgozzál a szívemben, Uram. Szeretném én is neked újból a szívemet, a szívemet, Uram, és szeretném, hogy az itt hoznád az első szeretetet a szívemben, Uram, és a drága szeretetet látható legyen az életemben, családomban, otthonban, a szívemben.
Úr Jézus, bocsánat, hogy én sem tudok már, hogy szeretném, hogy mikor meg is nyertelek tégedet, elhoztam az első szeretetet. Nem tudok olyan tiszta szívből szeretni téged, és minden erőmből. A foglalkoztatott ez az utóbbi időben engem. Köszönöm, hogy nem mondtál le rólam. Köszönöm, hogy eltök az úgy, hogy valós. Jövök most, drága Úr Jézus Krisztus, ismét a te kezedben teszem az életemet. Könyörülj meg rajtam. Amen.
Amen.
Jézus Krisztus, dicsőség legyen neked, hogy szóltál hozzám. Megvallom, Uram, hogy nekem szólt ez az igen. Én vagyok az, akiből hiányzik már az első szeretet, és köszönöm, Uram, hogy nem elítéltél, hanem megítéltél. Uram, meg akarok térni, és meg akarunk térni valamennyien ismét hozzá tiszta szívből. Úr Jézus Krisztus, árasz kiránk ismétet a szent lelkedet, hogy az első szeretet tüze gyújjon a mi szívünkben. Ismét ha tudjuk odaszállni magunkat a szolgálatra. Legyen a te áldásod ezen a gyülekezeten is, mindegyikünkön, akik itt vagyunk. Legyen a te áldásod a mi gyülekezetünkön is, Urunk, hadd tudjuk őszinte szívvel végezni a te munkádat. Hadd tudjunk számítani rád, Uram. Hadd tudjunk, Úr Jézus Krisztus, úgy szeretni, hogy te szerezz bennünket. Kérlek, Uram, hallgass meg a mi imádságainkat, és legyen minden egy a tiéd a dicsőség. Amen. Foglalj a helyet a gyülekezet.
Az énekkar és zenekar szolgálatát kérjük.
Köszönöm, Uram, kezdetű ének lesz. És az énekkal fog énekelni nagyobb részt, utána majd én intem a gyülekezetet, és a két versza között lesz egy rövid közjáték.